Színház tér.
Minden hónap negyedik csütörtök délutánján Színház tér.
Színház tér.
Két opera bemutató, a klasszikus Boleyn Anna és egy kortárs mű, a Parasztopera a kínálat. Szép jó napot kívánok a Pécsi Nemzeti Színházzal közös magazinunk februári, azaz a 2009-2010-es évad idei második számával, a mikrofonnál Koszics Attila. Az utóbbi 10 év legjobb hazai drámáinak egyikét, a Pintér Béla társulattól ismert Parasztoperát Mohácsi János állítja színpadra. A rendező mellett az apa szerepében feltűnő Balikó Tamás, a filmekből, illetve több színtársulatból közismert, és most Pécset először lehetőséget kapott az anyát játszó Nyakó Juli segítségével pillantunk be a kulisszák mögé, valamint a rendező öccse, Mohácsi András szobrászművész tanár, mint díszlettervező is vázolja elképzeléseit, például, hogy szelektív hulladékgyűjtött bálákból felépített csűrt képzelt el a Kamaraszínházban. A Boleyn Anna című opera magyar nyelvű ős bemutatója a másik témánk, a rendező Somogyi Szilárd mellett Vermes Tímea és Szécsi Máté operaénekesek adják majd közre Donizetti művéről a gondolataikat. Mindemellett szóba kerül a Pécsi Nemzeti Színház az utóbbi időben sokat emlegetett leromlott állapota, illetve technikai problémái, de Stenzer Béla színművész a teátrum aktuális híreit is közreadja majd. Remélem, felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk jó időtöltést! Bár a Pécsi Nemzeti Színház az Európa Kulturális Fővárosa programok egyik kiemelt helyszíne, az utóbbi időben a színpadi technikával és az épület leromlott állagával kapcsolatos problémák foglalkoztatták a városvezetést és a médiát. Mint műsorunk állandó közreműködője, Stenzer Béla színművész is elmondta, szerencsére előadást nem kellett elhalasztani, nincsen katasztrófa helyzet.
Szó sincs róla. A színház önmagában veszélyes üzem, hiszen bármikor történhet olyan gigszer, ugye volt néhány, szerencsére csak néhány ilyen baleset, már az elmúlt évtizedekben is, hogy egy lépcsőt nem rögzítenek rendesen, lecsúszik, vagy éppen, hogy most lezuhant egy lencse egy reflektorból, ami nyilván abból is fakad, hogy ez a reflektor előregedett, hiszen a szavatossági, a kihordás ideje már évek óta lejárt, nyilván a hőtágulás miatt, stb. Tehát ilyenek előfordulhatnak, és hát a gépészet meg előregedett. Ugye nagyon sokan, ahogy olvastam a kommenteket a különböző újságokban, hát nagyon sok hozzáértő idézőjelben ember írogatta, hogy hát itt karbantartás, meg nem arról van szó. Ezek a berendezések, a gépészeti berendezések 30-40 éves konstrukciók a volt KGST országokban gyártottak, tehát a volt NDK-ban, Csehországban, Magyarországon, a Ganzmávakban és így tovább. Ezeket már nem gyártják, nincs hozzá alkatrész, tehát úgy kell tulajdonképpen egyedileg javítani a különböző meghibásodott alkatrészeket. Jelesül a tavalyi poszton egy hatalmas orsó, egy egytonnás orsó csavar ment tönkre.
Amit úgy kellett legyártatni, emlékszem rá, és elhúzódott jó pár napig, amíg azt legyártották, utána itt beszerelték.
Így van, és ezt egy helyen, Tatabányán tudják, csak mert akkora darab, másfél tonnás ez az orsó, ebből négy darab viszi föl le a liftet. ezt az egy orsot egy darus autóval kellett kiemelni a kamarából, fölvinni Tatabányára, ahol föltöltötték, újra esztergálták, visszahozták, beszerelték. Ez másfél 2 millió forintba kerül, és ez csak egy a négyből, bármelyik bármikor megállhat. Ki vannak kopva, alkalmatlanok, azt nem beszélve a fűtésrendszerünkről, ami szabályozhatatlan és nagyon sok kellemetlenséget okoz a nézőknek, a nyílászárók állapotáról, amelyeket puha fából készítettek, hát nem zárnak igazándiból, viszont a szellőzést azért valamennyire biztosítják.
A tető beázik.
A kezdetektől fogva beázik, mert valamitől rosszul csináltak meg a rostélyát a szellőző rendszernek, és hogyha széllel jön az eső, akkor befújja tulajdonképpen a vizet a szellőztető rendszerbe, és onnan van a csepegés.
Hát bőven ráférne tényleg a felújítás a színházra, amire egyelőre nincsen anyagi fedezet, viszont nagyon sok budapesti legkorszerűbb, legújabb színházban is ugyanilyen esetek rendszeresen előfordulnak a technikával, tehát a vadi új technika is elromlik.
Igen, hát valójában életveszélyes állapot nincs, tehát nagyon sokan telefonáltak aggódva, hogy akkor lesz előadás, nem akarják a gyerekeket színházba engedni. De azt gondolom, hogy ez egy kicsit túlzás. Tehát életveszélyes helyzetről szó nincs, hiszen nem vagyunk önmagunk ellensége, hogy egy olyan teremben éljük az életünket napi 10-12 órában, ami éle bármikor ránk dőlhet. Tehát erről szó nincs, viszont a színház állapota egy olyan helyzetet idézhet elő, amikor tulajdonképpen megállhat a technika, megállhat a gépészet, egy előadás félbeszakadhat, és hát ezt nem hiszem, hogy jó néven veszi a nagy érdemű, hogyha beül egy darabra, fölöltözött, eljött, megvette a nem igazán olcsó belépőjegyet, és egy előadás félbe szakad azért, mert egy emelőszerkezet elromlik, nem működik, nem viszi a történetet.
Ez egyetlen egy előadás volt a Karadzsel elveszett levélnél.
Így van, hát a pontúzó rendszerünket tulajdonképpen folyamatosan javítja a Budapestről karbantartását végző Színháztechnika Kft., de hát ugye ez a napi kérdés, a liftjeinket is hetente javítja a karbantartó társaság tulajdonképpen, és a következő hétre megint elromlik. Tehát ezeket hihetetlen költség, ugye a szegénység mindig drága dolog, ezt szokták mondani. Tehát egy alapos felújításra valóban szükség lenne, de arról, hogy a színházépület életveszélyes legyen, arról szó nincs. Tehát amíg mi meghirdetjük a havi programunkat, ami igen gazdag, addig nyugodtan jöjjenek színházba, nagy szeretettel várjuk önöket. Szeretnénk, hogy egy kényelmesebb nézőtér lenne, hogyha tiszták lennének a falak, hogy ki lenne festve, hogy újra lenne az aranyozás a stukkója, ki lenne javítva, ami lekopott az elmúlt 20 év alatt. Hát csak gondoljanak bele, az elmúlt 20 évben több mint 2 millió ember ült a nagy színház nézőterén azért. Azt gondolom, hogyha egy lakásba ennyi vendég érkezik, akkor azt 20 év után illik alaposan felújítani. Tehát nem arról van szó, hogy mi tettük tönkre ezt az épületet, hanem a használat, a hál' Istennek a hozzánk ragaszkodó közönség koptatta le tulajdonképpen a nézőtéri részt, a színpad technika pedig hát pont egy rendszerváltáskori időszakban készült, és egy olyan már akkor meghaladott műszaki szint épült be technikailag, amit aztán tovább örököltünk erre az időszakra. Tudjuk jól, hogy ezek a műszaki dolgok milyen hihetetlen módon változnak, fejlődnek, erkölcsileg is elavulnak a berendezések, tehát ezek már fizikailag is elavultak, nagyrészt megkoptak, tönkrementek, és nagyon nehéz a működtetésük.
Március 5-én lesz a premierje Pintér Béla Paraszt Opera című művének, melyet Mohácsi János állít színpadra. A többször jelentős díjakkal elismert rendező már a kaposvári végzős színészosztállyal is bemutatta Pécsett a művet, most azonban új megoldásokkal kísérletezik.
Lényegében más, tehát eleve az egésznek a kinézete az teljesen más lesz, mint a főiskolás előadásé, az ugye egy igen szegény körülmények között készülő előadás volt. Vannak benne olyanok, amiket onnan emelünk át, tehát azt, ami a Pintéréknél nem volt, hogy egy komoly kórusa van a műnek, amit még azzal is tettézett a Kovács Marci, hogy a kórust végig, mint hangszert használja az előadás alatt, ami hát a zene jellegét is borzasztóan megváltoztatja. Onnan kezdve pedig, hogy a díszlet teljesen megváltozik, onnan kezdve hát szinte majdnem minden. És ugye itt a kamara azokhoz képest, ahogy a Pintérék a szkénén játsszák meg, hogy mi játszottuk a főiskolán, azért az egy erőteljesen szobaszínház jellegű fölállás volt. Itt pedig egy nagyon komoly térbe kerül ez az egész darab, nagyon látványos szenikai megoldásokkal. És egy icipicikét minden földhöz ragadtsága ellenére egy artisztikusabb megfogalmazással lehet majd találkozni.
Azok számára, akik nem ismerik a művet, sem Pintér Bélát nem látták, sem az idézett színész végzős hallgatók előadását, hogyan lehetne ezt megfogni, mert nagyon nehéz tulajdonképpen, mert annyira eklektikus zeneileg is a mű, hisz itt a tradicionális népzenékből is bejönnek, de hát vannak egész másfajta dalok is, slágerek is benne, klasszikus zenei elemek.
Igen, nagyon sok minden van benne. Hát ilyen szempontból ez is valamilyen szinten ugye az újra felhasznosítás körébe tartozik a zenéje. Hát valóban ez egy ilyen poszt-posztmodernnek nevezhető dolog, amit a Darvas Bence írt. Hogy minek lehet meghatározni, hát én nem tudom, mit lehet rá mondani. Tulajdonképpen egy teljesen önálló és eredeti mű, annak ellenére, hogy nagyon sok helyről vannak a zenék, hogy ne mondjam lopva, vagy idézve. Ott van a legjobb magyar dámák között az elmúlt 10 évben, az biztos, tehát egy nagyon nagy teljesítménye a Pintérnek.
Az is nagyon érdekes, hogy kik játsszák végül is, hiszen ahogy a próbába is belenéztem, itt vannak nagyon képzett énekesek is bennem, például Györfi Anna, de hát nagyon jó színészeket is láttam, hisz az apát Balikó Tamás játsza, és hát az anyát Nyakó Júli, aki először szerepel Pécset, hogyan került ő bele?
Amikor megbeszéltük a Tamással, hogy ő is benne lenne, akkor utána ugye kellett mellé találni egy anyát. Na most ez nem annyira egyszerű dolog, tehát komoly köröket futottunk, és a végén hál' Istennek belefutottunk a Nyakóba, akivel még nem dolgoztam együtt, de már nagyjából egy 15 éve megbeszéltük, hogy csak kéne együtt dolgoznunk, és most akkor végre itt van a lehetőség. Nagyon erős a színészgárda valóban, hála Istennek. Kifejezetten az is kritérium volt, megbeszéltük a Marcival, hogy nem teszünk kompromisszumot énekhangba, tehát az, aki hiába még oly nagyszerű és kiváló színész, mondhatnék neveket, de nem akarok, de a hangja nem üti meg azt a mértéket, amihez itt szükség van, énekhangja, az nem lesz benne ebbe az előadásba, és ez így is történt.
Még a karban is olyanok szerepelnek, akik nagyon jó színészek, és a hangjuk is tényleg jól énekelnek.
A kar az egy külön történet. Én nagyon reménykedem abba, hogy valahogyan ezzel a gesztussal a Paraszt Opera, már a mű az egy új életre fog kelni a magyar színpadokon, és ki fog derülni az, amit mindig a szemére olvasnak a Pintérnek, hogy ez csak az ő társulata tudja eljátszani. És amikor először láttam, akkor is nyilvánvaló volt, hogy ez egy nagyon jó társulat a Pintérén, nagyon eredeti és izgalmas társulat, tehát olyan színészekkel, mint a Szalontai Tünde, vagy a Túróci Szabolcs, vagy Enyedi, meg magad Pintér is, de Deák, szóval iszonyat jó színészek vannak benne, és nagyon jó emberek mindannyian. De ennek ellenére látszik az anyagon, hogy ez nem feltétlen csak az ő társulatuknak az anyaga, hanem ez független olyan darab, ami más társulat előadásában is megélhet. Ezeket az értelmezési különbségeket azt pedig én megbeszéltem a Pintérrel, és a Marci pedig letárgyalta a Darvassal, tehát tulajdonképpen ezekhez a hol finomabb, hol erőszakosabb változtatásokhoz engedélyt kaptunk, amit végrehajtottunk a darabon. Egyszerűen a kórus miatt egy nagyon komoly hangszerelési műtéten kellett átesni.
Mikor én már 18 éves voltam, akkor én már a fogja tartom, hibát talált, én nem.
Én nekem meg dramaturgiai problémáim voltak a darab végével, és azt megváltoztattam, de arra azt mondta a Béla, hogy teljesen érti, hogy miért van az, és legalább olyan jogos megoldás, mint az övé, és ez nekem elég is.
Az is érdekes, hogyha már posztmodern, posztposztmoderni szóba kerül, hogy tulajdonképpen nagyon archaikus dolgok vannak olyan szempontból is, hogy hát ezek vidéki falusi emberek történetei is, de ma már ilyen nincsen, tehát a 21. századba kell ebből valamit visszahozni. Ez hogy áll össze?
Hogyha elmesélném a történetet, amit természetesen nem teszek meg, akkor az derül neki mindenkinek, hogy ez leginkább a történet egy görög tragédiára hasonlít. Tehát a történet ilyen szinten örök. Tehát az a fajta, hogy egy családban mit történhetnek meg, talán mondjuk a Ödipusz királlyal lehetne rokonítani a történetet a váratlanságaival, meg a meglepőségeivel. Tehát nem hinném, hogy a 21. század az idegen ettől a dologtól. Ezt a Pintér valahogyan nem nagyon behatárolhatóan, de valahogy, minthogyha a kommunizmus végére értelmezte volna ezt a dolgot, de igazából nem lehet kisakkozni, hogy mikor van a történet pontos ideje. De hogyha az lenne a feladatom, hogyha azt az utasítást kaptam volna, amit nem kaptam, hogy ez csak 2010-ben játszódhat Magyarországon, egyáltalán nem lenne probléma azt a hangszerelését megcsinálni a darabnak.
Balikó Tamás direktornak ezúttal végre nem a színház ügyes-bajos dolgaival kell foglalkoznia, hanem Pintér Béla parasztoperájában az apa szerepét alakítja majd.
Pintér Béla egy zseniális fickó, szerző, rendező, színész, minden, egy személyes intézmény, az egész általam ismert magyarországi alternatív merítésből ő az egyik legkiemelkedőbb, hanem az. És nagy öröm számunkra, hogy odaadta a darabját nekünk, hogy mi ezt színre vigyük. Nagyon izgalmas vállalkozás. A bevezetőhöz annyit fűznék hozzá, hogy a színháznak az igazi ügye ez, hiszen a színháznak egy ügye lehet az az előadás. A többi az tulajdonképpen másodlagos. Nem elhanyagolható, de a fő kérdés a színházban mindig a tartalom. Nagy örömmel próbáljuk ezt, egy istentelen jó darab. 85 perc lehet talán az egész, 82-85 perc élő zenével. Hát mi nem vagyunk énekesek, képzett énekesek.
Ugyanúgy, mint ahogy a vidéki társadalmakban, a régiekben is, hát nem képzett énekesek voltak, akik énekelték, aztán rájuk fogták, hogy ők népdalénekesek, közben nem voltak azok.
Igen, itt is hát a zenei világ nagyon eklektikus, van benne barokk, recitatívó részlet, vannak benne ismert slágerek feldolgozásai felcsillanó motívumokban.
nagyon sokat mutat meg az erdélyi széki népzenéből, különböző csángó zenékből. Nagyon-nagyon összetett dolog, de olyan pontosan, dramaturgiailag hitelesen illeszti egybe ezt az egész zenei egységet motívum szerint, hogy egészen döbbenetes maga a zene. Darvas Benedek munka egyébként a zene. Nagyon nagy élvezettel készítjük. Kíváncsi vagyok a közönség, hogy fogja fogadni.
Milyen az az apa, akit játszani kell? Egy igazi ilyen archaikus családfő?
Igen, ez egy tipikusnak mondható. Most a Filmmúzeum Duna TV-n szokták adni ezeket a régi magyar filmeket, ahogy a Solti Bertalan, vagy a Szirtes Ádám, ahogy ott álltak egy ilyen kalapba, egy ilyen begombolt nyakú fehéringbe, egy fekete zakóba, és olyan szúró szemmel nézték az a szíjas magyar ember, és ráadásul ennek az apának történet szerint, hogy ez egy eposz, van egy borzalmas bűne, egy gyilkosság van a háttérben, egy több évre visszamenő, későn kiderülő történet. Borzasztó, izgalmas maga a történet, és van neki egy kriminalisztikai motívum, illetve szála ennek az egész történetmesélésnek. Nagyszerű partnerem van, én sosem dolgoztam még vele, Nyakó Júli személyében, ő játsz az anyát, tehát a feleségemet.
Sose volt a Pécsi Nemzeti Színházban még?
Soha nem volt még itt, és borzasztóan élvezi, hogy itt van, és nagyon-nagyon megszerettük egymást már a színház, a társulat, én személy szerint, és ő nagyon-nagyon jól áll nekünk a Júli, és azt hiszem, hogy neki is jól fog állni ez a dolog. Azon kívül hát a társulat színhelyával játszik benne, meg kórus, meg élőzenekar, szóval egy operai igénnyel készülünk ehhez az előadáshoz. Nincs sok idő rá, úgyhogy rohanok is én most próbálni, de remélem, hogy jól fog sikerülni, nagyon bízom benne, mert rettentően szeretem ezt az ügyet.
Nyakó Júli először játszik életében a Pécsi Nemzeti Színházban, méghozzá anyát, Balikó Tamás partnereként. Egyáltalán hogyan került ide?
Én úgy tudom, hogy Vári Évával szerették volna eljátszatni ezt a szerepet, de ő valamiért nem tudta vállalni, és engem igazából a Remete Kriszta, a jelmeztervezőnk talált meg először, és ő mondta, hogy mennyire örülne mindenki, akkor utána beszéltem a Jánossal is, és hogy a Balikó Tamás is mennyire örülne, és hát így történt.
Nagyon érdekes dolog, hogy Nyakó Júli a Stúdiókában játszik, ami végül is valami hasonló formáció, mint a Pintér Béla társulat, tehát ez a független, kísérletező társulatok közé tartozik, és most egy Pintér Béla darab, amit talán a legjobb darabja a Parasztopera.
Nem szép dolog, de én nem láttam a Béla előadását, de közben talán nem is baj, hogy nem láttam, mert nem hat rám, már mint olyan értelemben, hogy a saját belső mozgatórugóim fognak működni, és nem az, amit már láttam valakitől, tehát azért ez nekem elég fontos. Én például csinálunk egy új darabot, akkor nem szoktam megnézni, ha van róla valamiféle film, hanem csak utána, és akkor össze tudom hasonlítani, hogy na, együtt gondolkoztunk-e éppen, vagy másképpen gondoltuk, és szerintem ezek sokkal izgalmasabbak, mintha előre megnézném. Úgyhogy nekem ez most nagyon izgalmas, ráadásul az, hogy énekelnem kell, amit én Győrben csináltam utoljára, ahol még nagyon jó kis hangom volt. Nem tudom, hallatszik-e, hogy már annyira túl erőltettem a hangom, hogy már a beszédhangom nagyon borzalmas, de hát remélem, hogy mire eljön a bemutató, addigra valahogy rendbe tudom hozni.
Ez egy olyan rétegű darab, hogy lehet korhoz kötni, de nem érdemes, hisz ez, hogyha visszamegyünk az időkbe, akár egy ógörög sorsdráma is lehetne.
Sőt, hiszen én most éppen a bakáns nőket próbálom a Fodor Tamás színházában, a Stúdiókában.
Akkor most összejön minden?
Igen, csak mi Téboly Tébában, ugye alternatív színház vagyunk, hát nekünk mindig kicsit meg kell kavarni, keverni a dolgokat, mert hiszen másnak kell lenni. Na és ott ugye Penteusz fiamat, a királyt, Kadmosz unokáját, én Kadmosz lánya Agaué vagyok, és Dionysos hatása alá kerülvén olyan állapotba kerülök, hogy a saját fiamat oroszlánkölyöknek nézem és széttépem. És éppen ezt próbáltam most délelőtt.
Akkor milyen ez az anya most itt?
Valami elképesztő, ez a párhuzam, hogy ráadásul egyszerre próbálom ezt a kettőt, hogy az egyikben a bakháns nőkben saját gyermekét tépi szét kábulatában, itt meg szintén a férjét buzdítja.
Itt akkor egy anya tigris?
Itt anya tigris, mert nem tudja, hogy a saját fiát öleti, és hát elég kegyetlen. Tehát az egy, nem is tudom, hogy fogjuk azt megoldani, azt a pillanatot, amikor úgy a két öreg rájön arra, hogy mit művelt. Tehát azért az remélem, hogy ez egy kiemelt szép drámai pillanat lesz, még ha ez egy nagyon komikus előadás is.
igen, vagy ugyanazt az egy nőt, a földön azt a gödröt, a mennyben azt a fentőt, ugyanazt a segget, ugyanazt a sláget, ugyanúgy, ahogy Káin, egy hasonló
Parasztopera színreállításában Mohácsi Jánosnak ezúttal öccse, Mohácsi András szobrászművész, a Mohai Nagy Művészeti Egyetem tanára segít díszlettervezőként. Ez egyébként a Mohácsi fivérek első közös munkája.
Egy olyan koncepció mentén kezdtünk el együtt dolgozni, hogy egy nagyon erős, reális elemek között, valóságos húsvér, nem díszletek között kelljen megjelennie egy furcsa, groteszk, különleges zeneműnek. Ahhoz a szobrászoknak a családjához tartozom, akik a reális anyagokkal, valódi és nem jelzett elemekkel dolgoznak, és ez a díszlet is egy-két dolgo részt kivéve konkrét anyagokat, jelesül szeleti fulladék gyűjtött bálákból építünk föl egy világot. Emögött lesz bizonyos fal, ahol már a szobrászi és festészeti tudásomat is igénybe kellett venni.
Mégis hogyan képzeljük el, mert ez mondjuk a kamaraszínháznak a tere lesz, nem is tudom, hogy lesz persze berendezve a kamaraszínház.
Az alap gondolata, onnan elindultunk a bátyámnak, Mohácsi Jánosnak az volt a terve, azt mondta, hogy minthogyha bemennénk egy nagy csűrbe. És innen a csűr kezdett el élénkülni. A Paraszt Opera eredeti előadása, amit a Pintér Béláék rendeztek, ott használtak szalmát. Kaposváron megrendezte a bátyám ezt a darabot, ahol szintén szalma bálak volt, és én innen indultam el. Én dolgoztam az elmúlt év során hulladékgyűjtött bálákból, ami volt sörös palackoktól, fémpalackoktól, műanyag elemeken keresztül, különböző más palack papírgyűjtésből származó bálákkal, és az volt az elképzelésem, és a bátyámnak az elképzeléshez megfelelt, és azt mondta, hogy próbáljunk jelen időben gondolkozni, hogy mi az, hogy parasztság. Ez a darab nem arhaikusan, jelzetten, integráltan egy népi kultúrának, tehát ez nem egy székelyfonó, hanem inkább, hogyha egy ilyen furcsa torz változott, ez egy székelygyár, vagy egy székely textilipari művek, hogyha Kodálynak a formáját lehetne tenni. Mi azt gondoltuk, hogy kérdezzünk rá, hogy mi lenne ma a parasztság, és akkor azt mondtuk, hogy egyik oldalán gondolkozunk az, hogy talán egy olyan világban, ahol a magyarországi lakosságnak mondjuk max 8%-a dolgozik a mezőgazdaságban, ellenben mi egy mai paraszt kultúra, és akkor egyik részében onnan indultunk el, hogy az újrahasznosítás, a visszaforgatás, ami egykor a paraszti kultúrát, ennek a jeleiből indulunk el.
Hát mit fogott a néző látni?
Az érzésem, hogy egy modern csűrt fogunk látni. Azokat a termékeket, amiket mi eldobunk magunktól, és szeretnénk másoknak odavinni, és ez a darab meg arról szól, hogy minden, amit eldobunk, minden, amit eltitkolunk, az visszajön, mint a bumeránk, vagy kiesik, mint a szekrényből a csontváz, és a szemét is ilyen. Tehát azt, aki azt hiszi, hogy egy szép, kedves kisvárosban él, az nem tudja, hogy a hátul egy nagyvárosi szemétkupacot gyárt. És mi ezt szeretnénk megnézni, mert talán ez olyan, mint egy anatómiai látlelete. A külváros kerül a belvárosba, a belrészek kerülnek külvárosra. kifordítjuk a világot, talán ezt fogjuk most látni.
Ez nagyon jó gondolat, hiszen minden civilizációra a szemét is egy jellemző, hogyha ásatások is vannak, ott is megtalálnak ilyen dolgokat, akkor tudják, hogy az annak a kornak a jellemző hulladéka volt, így a 21. századnak is nyilván megvannak azok a termékei, az elektronikus eszközök hulladékai csak erre a korra jellemzőek.
Szerettem volna egy olyan díszletet megcsinálni, ahol minden elem valóban egy körforgásnak a része. Tehát a szelektív hulladékgyűjtés az nem egy morális jópofasság, hogy szépen kisvickoljuk a szemetet, aztán kidobjuk, hanem megpróbáljuk nézni, hogy ennek mi a körforgása. Nem biztos, hogy fejlődés, egy fenntartható világ képével szembesülünk. Hogyan élünk, és mindent, amit mi kidobunk, az a felelősséget kell vállalni. Ez a darab ez erről is szól, hogy a sorsunknak minden részét vállalni kell. Nincs olyan, amit eldobunk, és azt mondjuk, ez már nem. Ez csak a mi múlt részecskénk. Mindenkinek vállalnia kell az életének a megtörtént dolgait, és a szemét az erről is szól. És emiatt például a hulladékbálák, amiket mi behordunk ide, egy budapesti cégnek a termékei, amit ők kölcsönadtak a színháznak. A színház nagyon-nagyon okosan meg tudott állapodni. Itt a Balikó Tamás nagyon ügyes volt, meg tudott állapodni ezzel a céggel, és a cég ragaszkodott hozzá, hogy ezt nem adja el a színháznak, de szerződésben kiköti, hogy vissza kell szállítani. Új nézőteret építünk, de ez a nézőtér már tudjuk használni a poszton. És megbeszéltük itt a díszletházban, hogy azok az elemek, amik ehhez a darabhoz épültek, vas szerkezetek, utak, később fel fogják használni, és a jelmezt, amit Remete Kriszta csinál, a színház már egykoron használt jelmezeiből van újra hasznosítva. És itt megpróbálunk a darab szellemiségével egy új kommunikációs hátteret is mutatni, hogy mi hogy gondolkozunk a világról. És azt hiszem, hogy ez a kommunikáció ez nem egy brandépítés része, tehát nem kimosakodott, elegáns urak szeretnénk lenni, akik műanyag zacskó helyett papír zacskót használnak, hanem szeretnénk arról gondolkozni, hogy merre tartunk. És ebbe a világba tudjuk elképzelni, hogy mi mit gondolunk, amit szerintünk például a parasztság jól csinált egykoron, ahol szalmák, sarak, a lószartól, a vértől, a szőrtől, a cseréptől, mindent össze kellett gyűrni, hol a kemencébe, hol az útba, minden beépült. És emiatt tűnnek el a tanyák olyan lágyhantúan.
Talán nem is égben. Kirülve vár egy szív, kit senki meg nem hív, hogy életével védje a csodát. Így vártam rég, s nem hittem benne, hogy feléled a madártal. Néma szó volt nekem, hol a kertek nyílnak, mindig hátán vitt az út, mi a végtelenbe fut, így jártam rajta körbe-körbe. Kirülve vár egy szív, kit senki meg nem hív, hogy életével védje a csodát. Így vártam ki, s nem hittem benne, hogy feléle.
Minden hónap negyedik csütörtök délutánján Színháztér.
Gaetano Donizetti még eredeti olasz nyelven is ritkán hallható Bolein Anna című operájának magyar nyelvű, magyarországi ős bemutatójára készül a Pécsi Nemzeti Színház, az idei évadban 50 éves jubileumát ünnepelt operatársulata. Kovács Attila összeállításában a rendező Somogyi Szilárd mellett az egyik címszereplőt, Vermes Tímát és a 8. Henrik szerepét éneklő, a közelmúltban a Színház Nívó díjával kitüntetett Szécsi Mátét halljuk.
Somogyi Szilárd a Leányvásár után most rendezi második zenés produkcióját a Pécsi Nemzeti Színházban, és rögtön egy ebben a formájában a magyarországi bemutató Donizetti Bolein Annájával.
Azt gondolom, hogy operát rendezni nagyon szép és nemes feladat. Ebből kifolyólag én mindig azt szeretem az operákban, hogyha a néző a zenei élményen túl valami olyan színházi élményt kap, ami olyan típusú magasságokba repíti el, és olyan típusú érzelmi és értelmi katarzist okoz neki, amivel a hétköznapok során utána fel tud töltődni. Ha ezt a feladatát teljesíti, akármilyen színházi produkció egyébként, akkor már tett valamit az emberekért. A Bolein Anna egy ilyen típusú darab, egy népopera lesz. Én azt hiszem, hogy ezt mindenki fogja szeretni, mindenkinek egy érték lehet a szívébe, és az, hogy magyar nyelven először Magyarországon, Pécs kulturális fővárosában, Pécset a Nemzeti Színházban van ez nagyon-nagyon sokban Balikó Tamás érdeme, aki megengedte, hogy ezt létrehozzuk itt Pécset.
Azt hiszem, hogy különösen azért is fontos, mert sokan azt mondják, hogy jó, szépen énekelnek, de hát tulajdonképpen nem értettem igazán semmit, akár lemez ezen is hallgathattam volna, tehát pontosan, amit Somogyi Szilárd mond, hogy az nagyon fontos, hogy átélhetővé tegye, de vajon nyújt-e olyan fajta árnyalt lelki játékra lehetőséget az eredeti mű, tehát mennyire lehet, ugye, ami Verdinél is mindig nagy kérdés, hogy egy nagy irodalmi falatból ezt áttenni, sikerült-e úgy a libretto, azért ezt most méretik meg igazából Magyarországon.
Budapesti Operettszínház igazgatója Kerényi Miklós Gábor fordította magyar nyelvre ezt a művet, olyan típusú dolgokat is meg tudott benne fogalmazni, amik az eredeti olasz nyelvű produktumban ugye már nem voltak benne. Viszont ettől éppen a történelem hűsége került bele a műnek.
Ez azért elég ritka egy zenés színháznál.
Igen, és egy olyan típusú dramaturgiát tudtunk benne létrehozni, ami szintén a fogyaszthatóságot célozta meg. Például az első felvonás az egy olyan 45-50 perces lesz, a második felvonás az egy rövid felvonás, az egy 25 perces felvonás, és a végén egy 50 perces felvonással záródik. Ugye az eredeti az két felvonásos, de úgy éreztük, hogy igazából a színváltások is és minden másfajta felosztást igényel ez a darab, mert nem is lehet úgy leszenírozni, hogyha úgy akarnánk játszani, hogy eredetileg a szerző ezt megírta.
Színház technikailag, rendezésileg milyen eszközöket használ, vagy mi az, amire fölhívja a figyelmet? Lehet azt mondani, hogy el is a látványoperák felé megy el. Mondom ezt akkor, amikor tudom, hogy azért a színház anyagi lehetőségei legalábbis most Pécset nem túl erősek.
Én nagyon remélem, hogy látványopera lesz egy részről, más részről pedig egy olyan típusú színház, ahol az emberi viszonyrendszerek az éneklésen túl is jönnek. Tehát nem csak a zenében lesz benne a viszonyrendszerem, benne lesz a színészi játékban is. De hozzáteszem, hogy azért nem elfelejtendő dolog, hogy a zenés rendezőknek alapvető feladata lenne, hogy a zenét próbálják megfejteni, a zenéből próbáljanak kiindulni, és ez alapján próbáljanak viszonyrendszereket építeni. Ezt ma Magyarországon szerintem nagyon kevés ember próbálja megvalósítani. Én azok kevések közé szeretnék tartozni, aki megpróbálja megvalósítani, hogy az eredeti Donizettit megpróbálja megrendezni.
8. Henrik, Szécsi Máté.
Ez a szerep, ez nagyon jó időben talált meg, úgy érzem engem. Nagyon örülök neki, hogy bemutatjuk ezt az operát, ugyanis nemzetközi szinten is ritkaság, ugyanakkor nagyon kedvelt, nagyon szeretett darab. Nagyon szép zene, egy nagyon kerek, egy nagyon érthető történet, és azt hiszem, hogy a pécsi előadásnak egy külön pozitívum az, hogy a rendezés és a látvány az messze fölülmúlja az átlagot, és azt gondolom, hogy kifejezetten szórakoztató szép előadást láthat, aki eljön a színházba. Henrik egy nagyon szép szerep, nagyon összetett személyiség, tulajdonképpen már tart a tudathasadás és a skizofrén állapot felé, ahogy ő lavírozik az értelmes kormányzás és a szerelmi őrület között, ahogy megpróbálja hol kordában tartani magát, hol pedig azt sem tudja, hogy éppen mit tesz. Ezek nagyon érdekes és nagyon komoly színészi feladatok.
Aki már megmutatta azt, hogy mire számíthatunk legalább egy kicsit a Donizetti Bolein Annában, az Vermes Tímea.
Az életem eddigi legnehezebb szerepe lesz, ez teljesen egyértelmű, és mondjuk ki bátran, hogy én eddig inkább szobrett szerepeket énekeltem. Azért már volt egy fachváltásom nekem, hiszen a Windsori Végnökben az Anna az már egy egészen lírai szerepkör. De hát azért ez egy nagyon nagy váltás, tehát ez egy teljesen más, mint az eddigiek. Ennek megvan ugye a drámai vonalata, érdekes módon lírai koloratúrként van említve az operák könyvében, de ugyanakkor mindig drámai koloratúrok éneklik. Ugye azt kell, hogy mondjam, hogy ehhez egy drámai hang szükségeltetik, hát nekem
honnét
az
lett?
Nincs.
Honnét lett?
Az nekem az nincs, viszont a saját hangomon megpróbálom minden tudásomat beletéve elénekelni. Biztos, hogy nem fogok sötétíteni azért, hogy drámaibb legyek, meg huhogni, de megpróbálom talán a karakterével és a mondani valójával egy kicsit kicsit átadni a drámaiságát.
Vett igénybe ehhez a felkészüléshez most tanári segítséget?
Igen, Tokod Ilon, de mondjuk amúgy is ő a mesterem, most már második éve. Vele tanultam meg az egész művet, és ő volt az, aki az áldását adta rá, tehát azt mondta, hogy el tudom énekelni. Nyilván nem úgy, ahogy azt a nagy drámai koloratúrok tették, hiszen nem vagyok az, de ugyanakkor azt mondta, hogy csináljam meg, mindenképpen vállaljam el, mert ez egy nagyon nagy lehetőség. Úgyhogy vele tanultam, ő ezt énekelte annak idején. 77-ben volt az Operaházban, ha jól tudom, 7 éven átment olaszul ez a mű, és akkor Ilona is többek között énekelte ezt a szerepet, úgyhogy ő rá bátran hagyatkoztam. Nagyon sok ehhez kapcsolódó könyvet elolvastam, nagyon sok filmet megnéztem. Van, aki azt mondja, hogy inkább nem, mert nem akarja, hogy is mondjam, hogy saját maga befolyásolva legyen. Én szeretek minél többet megnézni, hogy minél többféle karaktert, hogy hogyan ábrázolják ezt az igen érdekes nő alakot.
Engedi ezt a rendező, mert nem mondja esetleg azt, hogy na de hát az én koncepcióm kell, honnét hozod ezt a megoldást?
Nem, áll a Isten, a rendezővel már a nyáron beszéltünk arról, hogy mik azok a könyvek, amiket ő is olvasott, és amiket én is, és teljesen véletlenszerűen egyformákat olvastunk egyébként, főleg a Maxwell regényt, a Boleyn Anna naplóját, illetve a Tudorházat, mert hát tudjuk, hogy Maxwell nagyon nagy kutatója volt a Tudorház történetének, de ezen kívül most például volt a 8. Henrik, és azt is megnéztem, és hát ezeket mind megbeszéltük a rendezővel, úgyhogy tulajdonképpen az ő engedélyével történik minden ilyen.
Donizetti holnap este 7-kor bemutatásra kerülő Boleyn Anna című operájából a címszereplő áriájának részletét hallották Vermes Tímea előadásában. A két imént elhangzott bemutató mellett igen gazdag a Pécsi Nemzeti Színház további kínálata is. Stenzer Béla színművész.
A tavaszi program az általában nagyon erős, 14 különböző előadást kínálunk márciusban, a Szobaszínházban. Újra látható lesz Sólyom Kati estje, az Élettitka két alkalommal is. Az egyikre már elkeltek a jegyek, a 18-aira még nem. És hát láthatók azok a nagyon sokféle stílusban elkészült előadásaink, amelyek részben vitatottak is a nézők körében, mondjuk egy harmadik Richard, ugye vagy nagyon tetszik az embereknek, vagy nagyon elvetik. Én azt gondolom, hogy ez a lényege, hogy olyan előadások szülessenek, ami vitát kavar, vitát gerjeszt az emberek között.
Lényeg, hogy beszéljenek róla.
Pontosan, tehát egy olyan előadás, amire azt mondjuk, hogy na jó van, ez megvolt, kipipáltuk, ennek igazándiból van értelme ugyan, de sokkal jobb, hogyha egy előadás vitatott és érzelmek gondolatokat kavar az emberek közében, van miről beszélgetni. Tehát látható a harmadik Richard, a Bolondok tánc, az Elveszett levél, hogy a prózai vonalat említsem elsősorban, és hát nagyon gazdag a zenés kínálatunk, hiszen most a Bolein Annával egy vadonatúj opera, magyarországi ősbemutató, hiszen magyar nyelven először hangzik fel a mű, és nagyon-nagyon régóta ment már itt, de hát a könnyedebb műfajú darabokat is láthatják, a Leányvásárt, a Kölyköt utoljára még megtekinthetik, ugye, ami Chaplin életének egy epizódját dolgozta fel. A Hippolyta lakály még műsoron van, a Légy jó, mint halálig, és nagyon-nagyon sok előadást játszunk, nagyon gazdaga. Márciusunk a Kamara Színházban, meg hát látható lesz még az Utazás az éjszakában. Újra látható a Képzelt beteg, amire óriási érdeklődés van, és hát most, amikor beszélgetünk, már alig-alig van rá jegy.
Ez azt hiszem örömteli dolog Stencer Bélának, aki a főszereplője a darabnak.
Hát én magam is nagyon szeretem játszani, csak borzasztó nehéz egyeztetni a darabot egyrészt, hiszen az a remek fiatal gárda olyan módon leterhelt, és hát hál' Istennek én is, hogy mindennel ütközik. Tehát akkor valamit nem játszunk, illetve műszakileg nagyon nehéz átépíteni a kamarát. Ez megint csak a felújításra visszacsatolandó dolog, hiszen a kiszolgálása és az átépítése az eléggé horrorisztikus, tehát egy-két napot vesz igénybe a műszaknak, és megfeszített munkával jár. Emellett látható lesz még a remített parasztopera, illetve a Pletykák, és a balettben természetesen a Zsizelt továbbra is kínáljuk. Én azt gondolom, hogy egy rendkívül szép, látványos, elegáns balettest, aki nem látta, még feltétlen nézze meg gyerekestől, családostól adott esetben, mert maga a történet is olyan, ami vonzó lehet a nézők számára.
Mit lehet tudni a Pécsi Országos Színházi Találkozó előkészületeiről, hiszen Fáj Miklós lassan végez, gondolom, a darabok megnézésével?
Hát én azt gondolom, hogy nem lassan, hanem a héten végeznie kell, hiszen elsején, március elsején lesz, egy hónappal előbbre jött az ige hirdetés, amikor megjelöli azt a 12-14, maximum 16 előadást, amit a POSZT versenyprogramjába javasol és ajánl. Ez nekünk nagyon nagy könnyebbség lesz, elsősorban a versenyprogram összeállítása szempontjából, hiszen pontosan a fővárosi színházak nagyobbik része kérte, hogy egy picit előbb legyen döntés, mert akkor tudják már a júniusi műsorukat úgy igazítani, hogy a posztot figyelembe vegyék, és akkor könnyebb lesz az időpont egyeztető, gyorsabban be tudjuk a programot vezetni a köztudatba, és hát nyilván ennek megfelelően a megszokottól előbb fogjuk elkezdeni majd a jegyértékesítést a posztra. Ezért kérek mindenkit, hogy vagy a színházi hírlevélre, a pns.hu-n iratkozzon be, vagy a poszt.hu-n, a poszt hírlevelére, hiszen mindenféle posztos információt első kézből a hírlevélen keresztül tudhatnak meg. Tavaly például remek volt a last minute lehetőség bizonyos előadásokra, az off-programra elsősorban. Fölkínáltunk egy bizonyos kontingenst utolsó pillanatban kedvező áron a hírlevélre jelentkezetteknek, tehát nagyon sok előnye van a hírlevélnek, de az információt azon keresztül kapják meg először. Én bízom benne, hogy nagyon erős 10. posztot fogunk rendezni ebben az évben, és még előkészítettebb, még jobban szervezett lesz, mint az elmúlt 9. Arra sem panaszkodhatunk igazán, azt gondolom, nem sok kritika ért bennünket. A poszt ráadásul ugye fesztivál, díjas fesztivál, és hát egy minősített, nagyszerű esemény a magyar fesztivál kínálatban.
A Színháztér idei második műsorában két bemutatóval foglalkoztunk, a klasszikus Boleyn Anna operához a rendező Somogyi Szilárd, illetve Vermes Tímea és Szécsi Máté operaénekesek segítettek közelebb kerülni, míg a kortárs paraszt operát színpadra állító Mohácsi János rendező mellett Balikó Tamás és Nyakó Juli színművészek, valamint Mohácsi András díszlettervező árulták el a kulisszatitkokat. Mindemellett Stencer Béla színművész adta közre a Pécsi Nemzeti Színház aktuális információit. Magazinunkkal legközelebb egy hónap múlva ugyanebben az időben jelentkezünk újra. Koszics Attila kíván további kellemes délutánt!
Színháztér.
Minden hónap negyedik csütörtök délutánján Színháztér.
Színháztér.
Ébren a valóság, üvegek alján.